Böjte Pállal, a Helikon Repertórium, amely a Helikon közismert irodalmi művészeti esztétikai folyóiratunk 2005 és 2024 között megjelent számainak a repertóriumát, tartalmát adja át nekünk, olyanoknak, akik esetleg érdeklődnénk a Helikon múltja iránt. Tehát Böjte Pállal, a könyv összeállítójával, szerzőjével beszélgetek. Hát azt hiszem, hogy nagyon sok ember ritkán találkozik egy olyan kötettel, még az olvasók is, amelynek az a címe a Repertórium. Hát repertoár, nyilván tudjuk, hogy ez egy tartalomjegyzék végül is, de akármilyen tartalomjegyzék, és Böjte Pál sem akármilyen úton jutott el oda, hogy megírja a Helikon repertóriumot. Hogyan jutott el oda? Ez egy szenvedéke legyen, ha valaki összeállít múltat a jelen számára, és ez egy múlt a jelen és a jövő számára, akkor ez egy szenvedélyből fakad. Ön elmondta, hogy kerülő utakon került egyáltalán az irodalom a színház világába, mert ő 15 évig állatorvos is volt, és azt hiszem, hogy ez nem véletlen.
Tehát az történt, ugye, hogy amikor én, mint említette, állatorvosként dolgoztam, már egyetemista koromban újból felfedeztem, ha így mondhattam, talán ez a helyes, újból felfedeztem a Kolozsvári Állami Magyar Színházat. Volt egy időszak, ami kiesett az életemből, tehát hogy a színházat kellett melléznöm, mert nem laktam Kolozsváron akkor. Tehát amikor egyetemista lettem az Állatorvosi Egyetemen, akkor ismét felfedeztem a színházat, és ez a szenvedély, az állatorvoslás és a színház, ez párhuzamosan ment egymással. És hát történt egy törésebb az állatorvosi pályafutásomban, egy nagyon-nagyon szűk szeletben mindent elértem a szakmában, amit lehetett, de tovább kellett volna lépnem, és egy ilyen hiátusba kerültem, és akkor azon gondolkoztam, hogy ameddig ezt átívelem, túlteszem ezen magam, addig valami olyasmivel foglalkozni, ami érdekel. És akkor így került képbe a színház, és sikerült bekerülnem a Kolozsvári Állami Színház, házhoz. Ott dolgoztam, eltelt néhány év, és éreztem, egyre inkább éreztem, hogy nem elegendő az, amit itt én úgymond végzek. Tehát én többet szeretnék tudni, és akkor beiratkoztam a teatrológiára. És elvégeztem ezt a második egyetemet is, és hát így a színházhoz még mélyebben kapcsolódtam, remélhetőleg még több tudással. Tényleg ugye egy egyetemi képzés mégiscsak nyújt az embernek valamit.
De ez még nem jelenti, és nem direkt következik ebből, hogy megírja a Helikon repertóriumát, amely szerintem végül is a színháztól egy nagyon távol álló munka, mert azt hiszem, hogy egy statisztikushoz közelebb álló, mint egy a művészeteket, az előadó művészeteket, vagy az irodalom felkavoló emberhez.
Hát ugye az történt, hogy aztán a színházzal való kapcsolatom is elfogyott, sajnos ez nem rajtam múlott, és akkor ismét ott álltam a nagy semmibe, és akkor valaki ajánlotta, hogy vegyen fel a kapcsolatot a Demeter Zsuzsával a Helikon szerkesztőségében, mert lenne ott egy fontos munka. És akkor valóban elmentem a szerkesztőségbe, és Demeter Zsuzsa azzal fogadott, hogy hát lenne itt egy hatalmas nagy fényképgyűjtemény, amit rendszerezni kéne, és hogy ezt elvállalnám-e. És ott helyben próbára is tettek, tehát ott előkerültek a fényképek, ki volt borítva 100 vagy 1000 számra egy nagy asztalra, és néhány fényképet is felemeltek, és véletlen, vagy szerencsémre, vagy nem tudom, hogy mondjam, mindegyiket tudtam azonosítani, hogy mi van a fényképen, és azzal meg is kaptam ezt a munkát.
Most épp a munkába kérdeznék rá, hogy ez egy milyen jellegű munka, mert én azt mondanám, hogy egy rendkívül fárasztó, de ugyanakkor egy művészetek iránt érdeklődő, vagy az előadó művészetek és az irodalom iránt érdeklődő ember számára talán kevéssé kreatív. Pontosságot igényel, alaposságot, és azt, hogy úgy figyeljen oda rá, hogy semmi ki nem maradjon. Tehát a mások írásait, tudását gyűjti össze, és mint egy emlékeztető kötetbe leteszi az utókor számára. Tehát tulajdonképpen kevésség kerül kapcsolatba magukkal, az írásokkal. Bár itt elmondta azt, hogy ezek nagy kísértések, és elmondták a figyelmét sokszor tényleges rendszerező munkájától.
Ez valóban ilyen szempontból nem egy kreatív munka. így igaz. Más szempontból viszont én kreatívnak tartom, tehát hogy maga a rendszer felépítése és a rendszernek a követése, vagy saját magadnak kitalálj egy rendszert, pontosan emiatt a kísértések miatt, hogy ne lépj ki ebből, hanem hogy tudjad tartani a ritmust, tudjad követni, ne váljon kaotikusan, mert egy ilyen mértékű munka nagyon könnyen kaotikussá válik.
Érezd azt időnként, hogy belefárad, hogy veszít a lendületéből, a lelkesedéséből, és hogy inkább valami mással foglalkozna?
Igen, jogos ez a kérdés, és helyes is a meglátás. Valóban belefárad valóban közben az ember egy ilyen munkába, és akkor teszem azt, mondjuk nekem egyáltalán nincs tehetségem, de lehet, hogy akkor vennék inkább rajzolnék valamit, vagy nem tudom, bármilyen, tehát hogy valami mást, vagy írni egy szép irodalmi, egy rövid prózát, vagy bármit, tehát van ilyen kísértés, hogy belefárad az ember, de a kreativitás ott mutatkozik meg, bármilyen furcsa, tehát ismétlem, ez valóban ilyen szempontból, mint művészeti szempontból nem kreatív munka, de a kreativitás ott mutatkozik meg, hogy az ember mégis vissza tud térni, tudja tartani a ritmust, és egy ilyen 5-10 perces vagy fél órás pihenő után, annak függvényében mennyire fárad el, vissza tud lépni, és látja már a következő lépést, tehát látja, hogy hogy épül a rendszer. És ebbe a belső rendszerbe, ebbe a belső logikába mutatkozik meg ennek a munkának a kreativitása.
Akkor magából a munkából szeretnék gondolatokat, hogyan épül az fel, mi a szerkezete, hogyan használható az érdeklődők számára. Nem mindenki tudja használni a repertóriumokat, mert hogy itt kell bizonyos alapismeretekkel rendelkezzünk akkor, amikor keresünk a nagy repertórium köteten belül valamit, egy írást, egy szerzőt, egy korszakot, vagy egy műfajt. Tehát hogy kell ezt megszerkeszteni, megírni úgy, hogy a lehető legkönnyebben legyen használható a kevésbé gyakorlott érdeklődő számára is?
Ugye ez a repertórium két nagy részre oszlik. Az első részében vannak maguk a tételek, a címek, a szerzők és a címek számonként, évfolyamonként. A második rész pedig van a névmutató. Most általában véve gondolom én, név szerint keresünk valakit. Tehát, hogy el szeretnék olvasni valakinek az írását. És akkor hátrafordít a névmutatóba, ott megtalálja a nevet név ABC sorrendbe, és ott látható az összes írás, ami megjelent.
Tehát a Helikon lapszámaiban?
Én csak a Helikonnal foglalkoztam nyilván. Igen, a Helikon lapszámaiban megtalálható, hogy az illető szerzőnek az összes írása, ami arra az időszakra 2005 és 2024 közé esik.
A korábbi időszak miért nincs, vagy az megvan már egy másik kötetben?
Igen, Nagy Mária végezte az úttörő munkát ezen a téren, kimondottan a Helikonhoz kötve, aki összeállította az 1990 és 2004 közötti lapszámok repertóriumát.
Tehát akkor most ott tartunk, hogy 2025-től kezdődően, tehát idén megkezdődött az újabb kötet anyagainak a felhalmozódása, de hát gondolom, hogy akkor a következő repertórium majd úgy 15-20 év múlva kerül kiadásra, hogyha ez a tempó, hogy az első 15 év, utána a másik 19 év után jelent meg, tehát nyilván, hogy nem évenként adnak ki ilyesmit, hanem legalább egy évtized, másfél évtized, két évtized telik el. Vagy ez nem törvényszerű?
Én nem látok benne semmilyen szabályosságot. Szerintem most érett oda az idő, a lehetőség. Nyilván ennek az anyagi hátterét, hogy ki tudják adni, ennek elő kellett teremteni a szerkesztőségnek, valakiknek elő kellett teremteniük, ami ugye egyre nehezebb dolog. Nem tudnám megmondani, hogy a következő.
Hát mindesetre van egy mennyiségi kritérium, tehát egy bizonyos mennyiségű anyag fel kell gyűjön ahhoz, hogy egy ilyen kötet egyáltalán értelmet nyerjen.
Igen, hát igen, így van, de nincsen igazából szerintem. Tulajdonképpen akár évente is megjelenhetne.
Egy karcsú kötet.
Egy karcsú kötet, és akkor egyszerű lenne a dolog, egyszerűbb. Ez leegyszerűsíteni bizonyos szempontokból a dolgokat, és megmaradna, mert semmiféle garancia nincsen arra, hogy valaki még támogatni fogja a következőbe is. Tehát, hogy nem tudom. Én nagyon reménykedem, hogy nem csapják agyon a kultúrát.
Próbálkoznak vele.
És hogy mindig lesz támogató arra, hogy ezt segítsék, bármiféle ilyen munkát, de sajnos nincsen rá amit mondottam, nincsen rá garancia, hogy ez meg is fog történni.
De én úgy látom, hogy arra viszont van garancia, hogy Böjte Pál továbbra is figyelemmel kíséri a Helikont, és ha szükség lesz rá, akkor megírja a következő Helikon repertóriumot is, vagy akár más repertóriumokat is, más lapok tartalmával.
Igen, én nem zárkózom el nyilván az ilyen típusú munkától, tehát én elvégzem szívesen. Bármilyen fontos, próbáljuk menteni a menthetőt.
Köszönöm szépen akkor kitartó érdeklődést, és sok sikert kívánok a kitartásához Böjte Pálnak.
Nagyon szépen köszönöm.